Kedves gyülekezet, a mai alkalommal szólni szeretnék arról, hogy a Jóisten előre kijelentheti azt, hogy mi lesz egy embernek a vége az ő szolgájának, kijelentheti azt, hogy vértanúságra hívta el, vagy éppen elragadtatásra, erre találunk példákat a Bibliában, és azt gondolom, hogy a hívő embert is ebben a végső korszakban az Isten vezetni fogja és vezeti, annak függvényében, hogy mennyire jár szorosan, egészen közel Krisztussal ezen az életúton. Úgyhogy ige szakaszként, alapige szakaszként János Evangélium a 21. fejezetéből a 18. verstől olvasom az Isten igéjét. Ezt mondja az Úr Jézus Péternek a feltámadása után. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatal voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahová akartál. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti meg az Istent. És ezt mondván szólt néki, kövess engem. Péter pedig megfordulván látta, hogy követi az a tanítvány, akit szeretett Jézus, aki nyugodott is vacsora közben az ő kebelén, és mondá, Uram, ki az, aki elárul téged? Ezt látván Péter Jézusnak mondta, Uram, ez pedig mind része? Vele pedig mi lesz? Mondta néki Jézus. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem! Kedves testvéreim, ebben az ige szakaszban hallhattuk, hogy az Úr Jézus megjelentette, kijelentette Péternek, hogy gyakorlatilag, amikor fiatal volt, oda ment, ahová akart, de amikor idős lesz, akkor más övezi fel őt, tehát más fog rendelkezni vele, és oda viszi, ahová nem akarja, kinyújtja majd a kezét is, kiterjeszti a kezét is, így fog meghalni, és ezáltal jelezte az Úr Jézus Péternek, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni az Isten. Igen, találunk erre példákat, mind Péter, mind Pál apostol életében, vagy az Ószövetségben a proféták esetében is, hogy az Isten előre kijelentett ilyen dolgokat. Nem csak azt, hogy kinek milyen munkaterülete van, mint ahogy például Péter apostolt, vagy Pál apostolt, egészen konkrétan Pált az Úr áthívta Macedóniába egyik álmán keresztül, hogy az az a munkaterület, ahová neki mennie kell, hanem éppen azt is kijelentheti, hogy milyen halála dicsőíti meg őt. Nézzük például, hogy Pál apostol esetében, vagy most először talán maradjunk Péternél, mert Péterre vonatkozóan olvastam fel az evangéliumi szakaszt, hogy mit ír Péter apostol a második levelében. A második levele első fejezetében erre vonatkozóan egy kijelentést tesz. Péter apostol második levele első fejezet 13.-14. verse. A 14. vers. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátromat, amiképpen a mi Úrunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Nyilván azokról, amiket a levelében leír, az első fejezetben, amit most nem fogok felolvasni, arra akarja, hogy emlékezzenek, de itt azt mondja és azt írja az apostol, hogy amint tudom, hogy hamar leteszem sátromat, amiképpen a mi Úrunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. Mikor jelentette meg? Hát a feltámadása után mennybe menetele előtt, az alatt a 40 nap alatt, amíg a tanítványainak többször is megjelent, és éppen itt a Tibériás tenger partján, amikor tanítványaival és Péterrel beszélgetett, és elmondta, hogy milyen halállal fogja őt megdicsőíteni. És itt azt írja, hogy hamar leteszem a sátramat. Tehát az apostol a Szentlélek által, a Szentlélek benne lakozása által megérezte, pontosan tudta azt, hogy elközelgett a vértanúságának az ideje. Nézzük például Pál apostolnál. Ez miképpen valósult meg, mert hogy a Jóisten Pálnak is nagyon sok mindent kijelentett. Például az apostolok cselekedetei 20. fejezetében Lukács ír erről, mert hogy az apostolok cselekedeteit Lukács írta. A Szentléleknek az ihletésére a 24. verstől ezt olvasom, ezt mondja Pál apostol az efezusi gyülekezetnek, a véneknek és a gyülekezet egészének. De mivel semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. De előtte levő versben ezt olvastuk, kivéve, hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én rám fogság és nyomorúság következik. Hát láthatjuk, hogy a Szentlélek kijelentette Pál apostolnak, hogy bizony fogság és nyomorúság, szenvedés, megpróbáltatás lesz az ő sorsa. Azt is megtudta pontosan egy helyi profétától, a Jóisten által jelentette ki, hogy Jeruzsálemben bizony elfogják, és nagyon nehéz körülmények közé kerül, és úgy kell majd tanúságot tennie sokak előtt. Tovább olvasom akkor ezt az ige szakaszt. És most íme én tudom, hogy nem látjátok többé az én orcámat, ti mindnyájan, kik között által mentem, prédikálván az Istennek országát. És akkor olvasom a 38. verset, amely kicsit lennebb van. Keseregve kiváltképpen azon szaván, amelyet mondott, hogy többi az ő orcáját nem fogják látni. Aztán elkísérték őt a hajóra. Tehát pontosan tudta Pál apostol, hogy az efezusi gyülekezet véneivel és az efezusi gyülekezettel nem fog most már találkozni, mert az elköltözésének az ideje bekövetkezett. És ezt tényként jelentette ki, és a hívő közösség ezt így is fogadta, és a gyülekezeti vének, és így búcsúztak el Pál apostoltól. A Filippiekhez írott levélben ír ezzel kapcsolatban még Pál apostol, nagyon röviden egyetlen mondatot olvasok fel a második fejezetből, 17. verset, de ha kiontatom is italáldozatként, a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök és együtt örülök mindnyájatokkal. Mit mond itt az apostol? Mit ír? Hogy ital áldozatként, ha ki fog öntetni a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál. De ő elfogadja azt is, hogy ő egyszerű ital áldozat legyen az Ószövetségi Szentély szolgálati rendszerre utalva, hogy ezzel a hívőknek a hitét erősítse. Hogy az ő Krisztus iránti egészen a vértanúságig tartó szeretete megerősítse a hívőknek a hitét. Azoknak a hitét, akikért ő munkálkodott. És a Timóteushoz írott második levélben is ír, ezzel kapcsolatban Timóteusnak, az egyik tanítványának, a második levél 4. fejezetében. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr ama napon, az igaz bíró nem csak nékem, pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Mert én immár megáldoztatom, az én elköltözésem ideje beállott. Pál apostol világosan írja ezt le, hogy elkövetkezett, és egészen küszöbön van az ő vértanúsága, és erről ír a tanítványnak, hogy erősítse meg magát, és legyen hűséges, hirdesse az igét, álljon elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan erre az idő, incsen, fedjen, buzdítson teljes béketűréssel és tanítással. És azt is írja, de te józan légy mindenekben, szenvedj, azaz vállald a szenvedést, mert hogy az evangélium szolgálatában szenvedés is van, és ez a Krisztus szenvedéséhez hozzátartozik, gyakorlatilag, mintha kiegészíteni ezt egyszer való Pál apostol ír is erről, hogy kiegészítem testemben még azt, ami hiány van Krisztus szenvedésének. Nyilván nem a megváltásra vonatkozóan írja ezt, hanem hogy ő is azonosul ezzel, és ő is részesedik ebben Krisztus iránti viszont szeretetből, és ez számára megtiszteltetés, hogy ebben része lehet. Tehát megáldoztatom, az én elköltözésemnek az ideje beállott. Íme ez a hasonlat Pál élete feláldozásával, vértanúságával fogja megdicsőíteni az Istent. Mikor írta a Timóteushoz írott második levelet az apostol? Krisztus után 67-ben írta, és 68-ban vértanúságot szenvedett. Láthatjuk, hogy ennek bizony vannak előzményei, hogy az Isten kijelenthet munkaterületet, vagy kijelenthet valakinek az életének a végét, vagy akár az elragadtatását is. Láthatjuk ezt, hogy van ilyen az Ószövetségben, például Illésnek az elragadtatásával kapcsolatban. Nem fogom most ezt az ige szakaszt felolvasni, de megtaláljuk a Királyok második könyvének a második fejezetében, hogy az Úrnak lelke nem csak Illésnek jelentette ki, hogy el fogja ragadni őt, hanem az ő tanítványának Elizeusnak is, aki ott marad helyette, és tovább lesz proféta Izraelben, Illés helyett, tovább viszi azt a munkát, azt a szolgálatot, amit Illés elkezdett igen nehéz körülmények között, amikor az Izrael népe, a Baál és az Asera papok hatása alá került, és bálványimádó lett abban a korszakban. És nem csak neki jelentette ki az Isten a szent élek által, hanem a proféta tanítványoknak is. De hát kijöttek Jerikó elő, és Bételből kijöttek a proféta tanítványok, és mondták Elizeusnak, hát nem tudod, hogy az Úr el fogja ragadni a mesteredet, vagy Illés? De tudom, hallgassatok, mondja nekik. Tehát gyakorlatilag nekik is tudomásuk volt valamilyen szinten, ha nem is mindent tudtak, de valamit a Szentlélek nekik is kijelentett. Illés pedig pontosan tudta, hogy az Úr el fogja őt ragadni. Az elragadtatásának a napját is tudta, és ezt Elizeus is tudta, mert nem akart eltávozni Illés mellől. Gondoljunk arra például, arra jelenetre is, hogy az Isten előre megmondta a szárazságot Illés által Izraelben, és azt is, hogy ki fog Illésről gondoskodni. Menj Szareptába vagy Sareptába, és ott megparancsoltam egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. Milyen különös ez, hogy valamelyest egy kicsit úgy teremtette meg az Isten a férfit és a nőt, hogy egymást kiegészítse a szolgálatokban is, hogy Illésnek is, mint idősebb embernek szüksége volt arra, hogy egy kicsit valaki szolgálja őt, és egy olyan asszonytól kért segítséget, akinek semmi étele nem volt gyakorlatilag, csak egy falat kenyere is, ismerjük ezt a történetet, és mégis az Isten általa gondoskodott Illésről. Illés pedig megmaradt szentségben, tisztaságban, és minden tekintetben az Úr szolgájának ott, az özvegyasszony házában is, és így tudott később győzni a Baál és az Asera papok fölött, amikor Isten ítéletre Kármelhegyre kihívta őket, és kihívta Izrael. Ezért hallgatta meg Isten az ő imáját, és adott 3 év után végül esőt a földre, és mivel szentségben, igazságban járt mindvégig Illés, ezért tudott elragadtatni, és ezért lett alkalmassá a mennyek országára. Láthatjuk, hogy ha valaki nagyon szorosan és teljes mértékben önmagát átadja Krisztusnak minden nap, bizony az Isten eszköze lehet ebben a világban, eszköze lehet a jóra, és még sokaknak az üdvösségére. És az Úr kijelentheti neki, vagy valaki másnak, és ilyen formában egy másik hívő embernek, az életének a végét, vértanúságát, vagy az elragadtatásának a közelségét is. Ezért ismételte Jézus újra és újra Péternek, hogy te csak kövess engem, jöjj és kövess engem. Ugyanaz a lélek szólt Péterhez is, és Pálhoz is, mint aki szólt az Ószövetségben a prófétákhoz és a próféták által. És kijelentette mindazt, amire Isten szolgáinak szüksége volt, és az Isten velük kapcsolatos tervét. Péternek azt is megjelentette az Úr, hogy milyen halállal dicsőíti meg majd ő az Istent. Tehát olvastam az előbb, hogy a 2. levelében arról ír az apostol, hogy már hamar leteszi az ő földi sátorát, ezt a testet, vagy gyakorlatilag az életét. Illést is azért ragadta el az Úr, mert Istennel járt. Énokot is korábban, sokkal korábban, néhány évszázada korábban azért ragadta el az Úr, mert az Istennel járt, és az Isten elvitte a mennybe. Hogyha valaki ezekben kételkedne, ajánlom megfontolásra Jézusnak a szavait, hogy aki az Isten országát nem úgy fogadja, mint egy gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Testvéreim, mi állandóan aggodalmaskodunk, az életünket vagy az egészségünket féltjük, és a híradások és a valóságról kapott információk rendre elbizonytalanítanak minket. Ha nem vigyázunk, lassan úgy fogunk reagálni és úgy fogunk viselkedni, mint akik nem ismerik a jó Istent. Hiszem azt, hogy ha valaki naponta Krisztus kezébe leteszi az életét, egészségét, szeretteit és mindenit, amilyen van, Isten az ő lelke által ki fogja jelenteni neki mindazt, ami az ő javát szolgálja, és ami a családjára vonatkozik. Megerősíti, megvigasztalja, és vele lesz a nehéz körülmények között is. Mivel gyakran nem élünk Krisztushoz méltó életet, és itt van a probléma, így természetes az, hogy félünk. mert a lelkiismeretünk nem tud megerősíteni abban, hogy az Isten akarata szerint élünk, és ezért bizalommal számíthatnánk az Isten védelmére, vagy a lelkünk megerősítésére. Hát ez a probléma. Ezért mondja ma Jézus neked is és nekem is, hogy jöjj és kövess engem. És azzal számolj, hogy lehet, hogy fiatalabb korodban azt csináltál, amit akartál, és én is azt csináltam, amit akartam, oda mentél, ahová akartál, de mivel te Krisztus tanítványa lettél, elkötelezted magad neki, ezért ne érjen meglepetésként, hogyha az Úrnak nehéz helyzetekben szüksége lesz rád. Valójában nem az Úrnak van szüksége ránk, én rám vagy te rád, az Isten nincsen ránk szorulva, hanem itt arról van szó, hogy a Jóisten abba leli örömét, hogy mi gyümölcsöt teremjünk, és a gyümölcsünk megmaradjon. Tehát azt szeretné, hogy Jézus tanítványai legyünk, és maradandó gyümölcsöket, az örök életre szóló gyümölcsöket teremjen az életünk. Tehát nem az Úrnak van szüksége ránk, hanem nekünk van szükségünk az Úrra, hogy a nehéz élethelyzetekbe kerülve végre megtanuljunk bízni benne, és megtanuljunk álhatatosan, odaadóan imádkozni. Így az Isten akarata nem csak az általunk óhajtott módon fog az megvalósulni, hogy Istenem, tedd ad, hogy legyek a te eszközöddé. Folyamatosan ezért imádkozunk. Itt ez lenne a legfontosabb, hogy add Uram, hogy a te eszközöd lehessek ebben a világban. Nem csak ez fog megvalósulni Isten akarataként, hogyha az ember Krisztussal összekapcsolódik és alázatra jut, hanem bennünk is, mert először bennünk kell végbe menjen a változás, először mi kell Krisztushoz kapcsolódjunk, mi kell életet is, üdvösséget nyerjünk ahhoz, hogy Isten eszközei lehessünk ebben a világban. Testvéreim, ez azért fontos, mert még a vérünkig, a vérünk ontásáig nem álltunk ellen a bűnnek. Bizony a Krisztus követés azzal kezdődik, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az ő életét, elveszíti. De aki értem és az evangéliumét elveszíti az életét, az megmenti, vagy megtalálja azt. Pál apostol, ő saját maga jár elő jó példával, Timóteusnak, Titusnak, Szilvánusnak, a fiatal tanítványainak, hogy miképpen kövessék Krisztust, miképpen munkálkodjanak mások üdvösségéért. Ő maga az élete példájával tanúskodik erről, és utána ír erről a leveleiben. Tehát úgy leszünk hitelesek, hogyha az életünkkel először bemutatjuk azt, amit képviselünk, és nem csak a szavainkkal képviseljük azt. Ezt írja például Timóteusnak a második levelében, a második fejezetben, a harmadik versnél. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tetszedjék annak, aki őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, hanem szabályszerűen küzd. Fontos a szabályszerű küzdelem, hogy csak az Isten igéje és a Szentlélek, amit jóvá hagy, annak a mentén folytassuk ezt a küzdelmet. De ugyanakkor felszólít az apostol nem csak a tanítványát, Timóteust, hanem minket is felszólít az apostol által az Úr, hogy hordozzuk a munkának terhét, mint Krisztusnak jó vitéze, és ne elegyedjünk bele az élet dolgaiba. Hogy annak tetszedjünk, aki minket meghívott az ő szolgálatára. Forduljunk el a világ szeretetétől, és szálljuk oda magunkat az evangélium munkájára. Mert az Úr Jézus is odaszánta magát, gyerekkorától kezdve, teljesen a mennyei atyának. Már fiatal korában ácsműhelyben ott dolgozott a nevelő apja mellett, és bűnt nem ismert. Mindig személyes belső kapcsolatban maradt a mennyei atyával, és engedelmes volt a földi szüleinek is. És a 3,5 év alatt tanított, gyógyított, és mérföldeket gyalogolt, és ment és kereste az elveszetteket, azokat, akik a menny számára elveszettek, hogy őket megváltsa és üdvözítse. Elment és megkereste a samáriai asszonyt, beszélgetett vele, és az ő tanítványává tette. Elment és megkereste a Zakeust, akit lehívott a fáról, és elmondta, hogy a házába fog megszállni. És megtalálta Mária Magdolnát, és sorolhatnánk Mátét, a vámost, és a többieket, és ezeket mind az ő tanítványaivá tette. Végül pedig az életét adta váltságul mindenkiért. Ezt is jelenti a Péterhez vagy Pálhoz intézett felszólítás, hogy jöjj és kövess engem. Péternek valóban többször is el kellett mondani Jézusnak azt, hogy jöjj és kövess engem, mert egy kicsit álhatatlan lelkületű volt, nyugtalan volt ez a Péter. Ha gondoljuk el, kedves testvéreim, hogy amikor az Úr Jézus visszahelyezi őt az apostoli szolgálatába, a háromszori tagadás után háromszor kérdezi meg tőle, hogy szeretsz engem, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek, és akkor legeltes juhaimat, őriz bárányaimat, és legeltes juhaimat, tehát újra visszahívja, és megtiszteli őt a tanítványok sorában, végül pedig kijelenti azt, hogy milyen halállal fogja őt megdicsőíteni. Hadd kérdezzem meg, ez nem lett volna elegendő, hogy ezen elmélkedjen, és kicsit elgondolkodjon. Hát ha valaki kijelentést kap az Úr Jézustól, személyesen, hogy milyen szolgálatra hívta őt el az Isten, és hogyan, miképpen fogja őt az Isten megdicsőíteni, ez nem elég. Nem, persze, hogy nem elég, nyughatatlanok vagyunk, mi minket minden más is érdekel, főleg a másik, és Péter is ilyen volt, hogy kíváncsiskodott, és megkérdezte, hogy és akkor mi lesz Jánossal? Már tudta, hogy János ott nyugodott Jézusnak a kebrén az utolsó vacsorán. És Jézus ezért mondta másodszor is neki, hogy jöjj és kövess engem. Tehát ne ezzel foglalkozzál, hogy Jánossal mi lesz, ha azt akarom, hogy így maradjon, mi dolgod vele? Te csak jöjj és kövess engem. Tehát Jézusnak az volt a terve Jánossal, hogy mint a legfiatalabb és szeretett tanítványa, ő éljen a legtovább az apostolok közül, és tanúskodjon az ő megváltói haláláról, szeretetéről és feltámadásáról. Tehát egy kicsit egy intést is tartalmaz az útmutatás mellett az Úr Jézus részéről Péter apostol számára, hogy ne foglalkozz te Jánossal, ő nem a te joghatóságod alá tartozik, nem uralhatod és nem irányíthatod őt, te csak kövess engem. Jánosnak a jövője és a sorsa az én kezemben van, és ott jó helyen van, mondhatná ezt Jézus. Kedves testvéreim, mindegyik szőlővessző, amelyik termést hoz, amit az Atya megtisztít, és a megtisztítás ugye szenvedéssel jár. Tehát mindegyik szőlővessző, amelyik termést hoz, személyesen kapcsolódik a szőlőtőkéhez, Krisztushoz, és nem egy másik szőlővesszőn keresztül. Hát elképzelhetetlen, hogy egy másik közben járó legyen Krisztus és az ember között. Mi mindannyian a főhöz, Krisztushoz tartozunk, és Krisztus nevében és Krisztus imájára, közbenjárására járulhatunk a mennyei Atya színe elé. Senki sem állhat be Krisztus és az ő népe közé. Senki sem uralkodhat az Isten népén. A pásztoroknak és a tanítóknak nem az a feladatuk, hogy uralják az Isten népét, és domináljanak, és az Isten népét elnyomják, hanem hogy szolgálják őket. Ők Isten népének a szolgái, hogy alkalmas időben adják az Isten igének az eledelét, hogy őrizzék őket, és figyelmeztessék, hogy imádkozzanak értük és velük, hogy szeressék őket, hogy szolgáljanak nekik. Vezetni pedig csak jó példával lehet. A tanítónak, a pásztornak nem az a feladata, hogy magához kösse az embereket, hanem az, hogy Krisztushoz vezesse őket. És úgy vezesse Krisztushoz, hogy azok, akik tanítványá lesznek, felismerjék mindenkor, minden körülmények között a jó pásztor hangját. Ebbe segítse őket, hogy a jó pásztor hangját felismerjék, és a jó pásztornak engedelmeskedjenek. És munkálkodjunk mi szolgálattevők azért, hogy a környezetünkben élők üdvösségéért is minden testvér tudjon tenni valamit. Tudjon személyesen tanúságot tenni arról, hogy ő Krisztushoz tartozik, és menjen és segítsen az elesetteknek, és a reményvesztetteknek, és tegye a jót Isten segítségével. Ezen kívül pedig mutassuk be ennek a világnak azt a szeretetet, amelyet Krisztustól kaptunk, mint közösség. Mert ez lesz a jel, hogy felismerjék az emberek, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Felismerik ezt rólunk, kedves testvérek? Ez a valódi kérdés. Valóban arról van szó, hogy ha valaki Jézus tanítványa lesz, akkor az Úr Jézus embereket fog rábízni, olyanokat, akikért Krisztus a vérével fizetett, akik Krisztus tulajdonai, és ilyen módon kell ezekkel az emberekkel bánni. Csak úgy megemlítem nektek egy nagyon kis zárójelet nyitva, hogy az egyik barátomnak az édesanyja egy hívő, igen hívő asszony volt, imádságos lelkületű asszony, és addig nem tudott meghalni, ameddig a lánya is nem jött haza. És be nem jött a szobába, és megkérdezte, hogy most már megjött-e a lányom is, a fiam mellett. És mikor azt mondta a lány, hogy itt vagyok, csak utána tudott meghalni és elmenni. Tehát valahol a Jóisten ezt is, ezt a kegyelmet is megadta ennek a hívő asszonynak, hogy a szerettei körében tudott eltávozni. Kedves testvéreim, néhány példát el szeretnék mondani a saját életemből is, de nem azért, hogy én bárkihez is, Péterhez, Pálhoz vagy Illéshez hasonlítsam magam, és nem azért, hogy előtérbe helyezzem magam, csak azért, mert én is kaptam a Jóisten kegyelméből vezetést, mint ahogy a gyülekezetben más is kapott, tudomásom van erről, és el is mondták ezt. És ezt szeretném veletek megosztani röviden, hogy igen, létezik ilyen vezetés az ember életében, és ezért mindenkor meg kell küzdeni. Meg kell küzdeni, hogy annyira Krisztussal mély, szoros, meghitt kapcsolatba kerüljünk és legyünk, hogy a Jóisten személyesen tudjon vezetni minket. Gyerekkoromban, álmomban hívott el az Úr az ő szolgálatára. Majd, ha valakit érdekel, el fogom mondani ezt az álmot. Most ezt mellőzöm. Álomban kaptam intést, hogy mikor kell eljöjjek a katolikus teológiai szemináriumból negyedéves koromba. Pontosan emlékszem erre az álomra. Később a 30 napos lelki gyakorlaton megértettem, hogy az, nekem az elsődleges feladatom az evangélium hirdetése. Megtapasztaltam Istennek a különleges szeretetét irántam is. És megmutatta név szerint azt, hogy ki lesz a felesége. Később, amikor adventváró lettem, egyszer megmutatta, hogy a munkatársnőm Mártika mekkora munkát végzett el az egész Dél-Dunántúlon, és ehhez képest milyen szerény körülmények között él családjával együtt. 2015-16-ban a nagy szétválás idején megmutatta az Úr a közösségünk valódi állapotát és annak legfontosabb okait, amit nem fogok elmondani, csak néhány ember tudja ezt a közösségben. Végül egy másik alkalommal megmutatta a keraknak a valós helyzetét, és a munkatársaink kimondhatatlan küzdelmét, és azt, hogy egyedül ő visel ránk gondot. És azóta hónapról hónapra, napról napra gondoskodik rólunk, és minden úgy álma is, és úgy van, ahogy ezt a Jóisten nekem megmutatta. Én persze nagyon elégedetlen vagyok, mert sokkal több mindent szeretnék tudni, és sok mindent kértem tőle hálaadással, de nekem is szól a felhívás, ahogy nektek is, de ne ezzel foglalkozzál, hanem jöjj és kövess engem. Ne légy annyira nyughatatlan lelkületű, mint ahogy Péter is a komoly kinyilatkoztatások után még János felől is érdeklődött. Testvéreim, a szoros kapcsolatban vagyunk a Jóistennel, hogyha hitben járunk és engedelmeskedünk az ő szavának, és szeretettel vagyunk egymás iránt, és növekedünk a hitben, akkor minden fontos dolgot a Jóisten kijelenthet nekünk, hogyha ő akarja, mind a munkánkra, mind a közösségünkre, mind az életünkre vonatkozóan. Ezért hittel és bizalommal tárjuk fel imában kéréseinket a mennyei Atya előtt, az ő fia Jézus Krisztus által, és biztosak lehetünk benne, hogy ő meghallgatja a kéréseinket. Kedves testvér! Szívből kívánom, hogy a Jóisten el tudja végezni benned, és nem csak általad azt a jót, amit elkezdett az üdvösség napjára. Gondolj arra, hogy még 99 éves korában is kapott üzenetet Ábrahám a Jóistentől, aki így szólt hozzá, hogy járj az én színem előtt, és légy tökéletes. Hát 99 évesen is lehet az Isten színe előtt élni és járni, és tökéletességre jutni. Szívből kívánom, hogy te is elmondhass velünk együtt majd Pál apostollal azt, amit Pál apostol leírt, és amit az előbb felolvastam, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megáld nékem az Úr ama napon, az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.